Kedves testvérek, a már felolvasott 145. Zsoltárból olvasok egy verset ezen a délelőttön, tehát a már felolvasott 145. Zsoltárból, Dávid dicsérő énekéből a 6. verset hallgassuk meg fönnállva. Tehát a 145. Zsoltár 6. verse így hangzik. Rettenetes voltott hatalmát beszélik, és én a te nagyságos dolgaidat hirdetem. Eddig olvasom az igét. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, ha kinyitottuk az útmutatónkat ma reggel, akkor láthattuk, hogy az a nagyon jól ismert ige állhatott előttünk erre a hétre kijelölt igeként, ami aztán most a 145. Zsoltárban olvashattunk is, amikor Dávid, a zsoltáros arról beszél, hogy mindenki szemei tereád, vigyáznak, és te idejében megadod eledelüket. Említettem az imaórán, ez nem azt jelenti, hogy mindenkinek szemei tereád, vigyáznak, hogy mi vigyáznánk Istenre, hogy a mi szemeinket mindig rajta tartjuk azért, hogy nehogy valami baja legyen, mert minthogyha ebből a olvasatból, vagy ebből a fordításból az derül neki, nem erről szól, hanem arról, amit a zsoltáros világosan elénk állít, hogy mindenki szemeinek rá kellene figyelnie. Tehát mindenkinek a szemei rá figyelnek, mert tőled jön az áldás. Mert te tudod megadni az eledelünket, te tudsz gondoskodni rólunk, és nekünk fontos, hogy ilyen módon rád nézzünk. De valóban mindannyian ránézünk. Vajon mindannyian őrá tekintünk? Nagyon érdekes az a gondolat, ami ebben a Zsoltárban benne van, és amit az előbb fel is olvastam, hisz egy dicsőítő Zsoltár az, ami itt előttünk állhat. A zsoltáros Isten nagyságáról, hatalmáról, szeretetéről tesz bizonyságot, azt mondja el, amit nem csak ő maga élt át és tapasztalt meg az Isten jelenlétében, hanem tulajdonképpen amit elődei is átéltek, amiről az elődei is bizonyságot tettek, és ami számára Isten újra és újra megerősített, és amit most szeretne átadni a következő nemzedéknek, azt a bizonyosságot, azt a megtapasztalás, amit Isten hűségéről és szeretetéről ő is átélt, és amit ő is minden napjaimban megtapasztalt. Tehát, hogy dicsőítő Zsoltár ez, ami Isten hatalmáról, nagyságáról beszél. De gondolkozzunk el azon, hogy mit is jelent nekünk az, amikor valaki az Isten hatalmáról beszél. Mit is jelent az, hogy Isten hatalmas? Az előbb azt énekeltük, azt az éneket, nem beszéltünk össze Petivel, ő választotta az éneket ezen a délelőttel is, ugye az, amikor azt énekeltük, Nagy Istenem, ha nézem a világot, melyet teremtett a te szent legyen szavad. Hogy Isten az ő szavával teremtette meg a világot, és ha látom ezeket a dolgokat, akkor valóban két dolog lehet előttem. Egyrészt a csodálat. Az a csodálat, amiben Isten elénk állította ezt a csodás világot, és bármelyik évszakban vagyunk is, lehet ez tél, tavasz, nyár vagy ősz, mindig meglátjuk, mindig megtapasztaljuk azt, hogy milyen csodálatosan teremtette Isten ezt a világot. A télen, bár akkor elég kopár minden, de mégis akkor is jó látni a természetet, akárhogy a havas tájakat. Szóval ott csodálatos dolog is, és csodálatos a tavasz is, amikor elkezd minden zsendülni, és az ember látja a teremtésnek azt a csodáját, ahogy hogy egyszer csak életre kell valami. Nyár, az különösképpen szép évszak, mert akkor minden úgy él. Akkor ott mindenben láthatjuk, hogy hát az élet teljesen kitárul az ember előtt. Tehát ha valaki leül a rétre, vagy kimegy a természetre nyáron, és ahogy látja azt, hogy nyüzsög minden körülöttünk, a méhektől kezdve a madarakig, minden ott van. Tehát egy csodálatos dolog, és ha most pedig kezdünk szétnézni, még nem tökéletes az ősz, de amikor majd egyszer csak látjuk azt a színpompát, amit a sárguló levelek, vagy a különböző színbe boruló levelek látványa nyújt az embernek, tényleg azt mondja, hogy Uram, hát ha látom a te szent, szabad által teremtett világot, akkor nem tudok mit tenni, mint elcsodálkozni. De nem csak ezt láthatjuk a természetben. Az elmúlt időszakban mindenki valamilyen szinten nyomon követhette azt, hogy nem csak a szépet, hanem a félelmetes dolgokat is láthatjuk. Ahogy végig söpört, ugye Észak-Amerikán az a néhány hurrikán, amely aztán letarolta az embereknek az élőhelyét, amely fákat csavart ki tövestől, és amely olyan nagy pusztítást tudott tenni. Isten hatalmát láthatjuk. És mit olvasunk itt az előbb felolvasott igében? Rettenetes voltott hatalmát beszélik. Valóban az ember elgondolkodik, hogy is van ez? Hogy is lehetséges mind a kettőt látni? Hogy hogyan lehetséges az, hogy egyszer az ember ránéz a természetre, és azt mondja, hogy ez olyan csodálatos, amit szavaddal teremtettél, és amely tényleg az embernek a szívét megmelegíti, örömöt ad a látványtól, a következő pillanatban pedig azt látjuk, hogy az a szép természet egyszerűen csak jön, és tönkretesz mindent. Mert ez is ebben a világban van. Ez is Isten szavára teremtetett. Hogyan működnek ezek a dolgok? Hogyan értjük így meg az Isten dolgait? Mert nézzük csak meg, azt mondja itt a Zsoltáríró, hogy az emberek rettenetes voltod hatalmát beszélik. Igen, Isten igéje beszél arról, hogy rettenetes dolog az élő Isten kezébe esni. Igen, érthetetlen az ember számára, hogy miért történnek ezek az események. És ugye a kérdés meg föl is vetődik, hogy de hát Isten ezt miért engedi meg? Vagy hogyan is működnek ezek a dolgok? Mindannyian ismerjük az Ószövetségnek az egyik prófétájának a történetét, talán a legkérdésesebb, a legérdekesebb prófétának a története az, amit az Ószövetségben olvasunk, Jónásnak a története, ugye, ahol olvasunk ilyen dolgokról. Az a Jónás, akinek Isten azt mondja, hogy menj el Ninivébe, mondd el az én üzenetemet, azt mondja az ige, hogy Jónás elindul a másik irányba, felszáll egy hajóra, elindul teljesen más irányba, az ellenkező irányba, ahova Isten küld is, és ott mond valamit Isten igéje, ami úgy elgondolkodtatott engem. Azt mondja ott az ige, hogy és Isten nagy szelet bocsátott a tengerre. És igen, gondolkozhatunk el azon, vagy gondolkozzunk el azon, hogy hát hogyan értjük mi meg Istennek a cselekedeteit? Mit is láthatunk meg ebből? Megláthatjuk azt, amit itt olvasunk Dávidnak a Zsoltárában, hogy a rettenetes voltod hatalmát mutatja ez meg. Hogyan tudjuk mi hívő szívvel ezeket a csapásokat, ezeket a rettenetes dolgokat megérteni? hogyan működnek ezek? Hisz, ha ezt nem akarjuk megérteni, vagy nem tudjuk megérteni, akkor a hitünk kerül egy olyan helyzetbe, amikor nem tudunk mit kezdeni, és nem igazán értjük meg az Isten akaratát, ami által a hitünk is meggyengülhet. Igen, megdöbbentő dolog. Keressük a választ arra, hogy miért is vannak ezek a csapások, miért is történnek ezek a dolgok. Pedig kell, hogy foglalkozzunk ezzel, mert mondom, kihatással van a mi hitünkre, az Istennel való kapcsolatunkra. Azt mondja ott az ige, hogy Jónás, amikor hajóra száll, Isten hatalmas szelet bocsát a tengerre. És itt a nagy kérdés, hogy vajon Isten mindig ilyen direkt módon nyúl bele a természetbe? Akkor föltehetjük a kérdés, hogy mi volt az oka most Észak-Amerikában, hogy ezek a hatalmas hurrikánok egymás után jöttek. Mert megkérdezheti az ember, ott mondja az ige, hogy Isten szelet bocsátott, hatalmas szelet. Tudjuk, mi volt vele a terve. De mi volt most a terve ezzel? Vagy itt is voltak Magyarországon olyan esőzések, olyan viharok, amelyek igencsak szomorúvá, sőt félelmetessé tették az ott élőknek az életét. Vajon Istennek mi volt ezzel a terve? Miért nyúl bele így a természetbe? Vagy elmondhatjuk azt, hogy Isten ilyen módon irányítja ezt a világot? De hogyha ez így van, és nagyon sokan így gondolkodnak, azt mondja itt a Zsoltár író, hogy Isten félelmetes, rettenetes voltodnak a hatalmáról beszélnek. Tényleg, miért csinálja ezt Isten, ha ő ilyen módon nyúl bele ebbe a világba? Így akar bennünket megnevelni? Vagy mi egyáltalán ennek a célja, ha Isten így szól bele a teremtésbe? És mondhatjuk azt, hogy így igazgatja akár a természetet is, hogy bocsánat a kifejezésére, de ül az ő trónján, és nézi azt, hogy hol lehet valami fájdalmasat, vagy valami olyan dolgot cselekedni, ami az embert megrettenti, vagy ami aztán az embereknek az életébe kerül. Hát mintha ezt mutatná ez a történet is, Isten szelet bocsát. Sokan így gondolkodnak. Mások pedig úgy látják, hogy Isten megteremtette ezt a világot, és megteremtette, létrehozta azokat az erőket, amelyek aztán munkálkodnak. Ugye, hogy mondják, vannak golfáramlatok, a tengerekben mindenféle áramlatok, nem értek hozzá, be kell vallanom, és mindig csodálom azokat, akik ezekhez értenek, és nézik azt, hogy mi hogyan függ össze, miért alakulnak ki felhők, miért alakul ki a tornádó. Ezek nagyon érdekes dolgok, de nem értem, mint ahogy azt sem értettem meg, amikor valaki nekem azt kezdte magyarázni, hogy repül fel a repülőgép. Elmondta. Fizikailag megmagyarázta, és próbálta nekem mondani azt, hogy milyen felhajtó erők hatnak a szárnyra. De én akkor sem tudtam fölfogni. Megértettem, hogy persze vannak ilyen erők, és van fizika, de fel nem foghatom ennek a hatalmát. Hogy azt a hatalmas repülőgépet tele mindenféle, és nem csak az utasszállítókról beszélek, hanem a teherszállítókról, amely hatalmas kamionokat, vagy nem tudom miket visz magával, és úgy repül föl, és úgy emeli fel a levegő, vagy a különböző áramlat, nem értem. De hát ez is Istennek a hatalma. Igen, Isten így alakította ezt a világot ki. Megvannak ezek az erők, megvannak ezek a természeti törvények, amelyek befolyásolják az egész világot, és mondhatjuk azt, hogy a fellegeket ide-oda repítik, és azt mondják, hogy megteremtve a világ, Isten megpihent a hetedik napon, és megy az élet úgy, ahogy van. És Isten ebben nem szól már bele. És hogyha vannak természeti katasztrófák, hát ez azért van, mert mi emberek tönkretesszük a világot, aminek van igazsága, mert nem figyelünk eléggé a környezetünkre, mert megterheljük, és hát sok ilyen dolog van, amire nekünk is figyelnünk kellene, hisz Isten teremtéséről beszélünk. De akkor hogyan is működnek ezek a dolgok? Mit láthatunk mi ebből? És ha az ember figyel Isten szavára, és őszintén gyermeki módon szeretné megérteni az Isten terveit, akkor azt látja, hogy mind a két elgondolásban van igazság. Igen, Isten megteremtette ezt a világot, és valóban vannak törvények, amikben nem kell minden nap belenyúlni. Igen, Isten időnként belenyúlhat, de nem kell, mert megy minden a dolgán, ahogy Isten ezt eltervezte. De van, amikor Isten belenyúl ebbe a világba, és belenyúl a természetbe, és valamit ezen keresztül meg akar nekünk mutatni. És persze mi keressük, hogy miért. Isten időnként direkt módon adja ezeket a dolgokat. De nem mindig. Istennek mindig terve van ezekkel. Emlékezzünk csak a Királyok könyvének a 19. fejezetére. A Biblia olvasó ember nagyon jól ismeri ezt a részt, Illésnek a története, amikor az Úrral találkozik, és az ige azt mondja, hogy Isten mondta, hogy állj meg ott a résben, és akkor az Úr volt arra eljövendő. És azt mondja az ige, hogy jött hatalmas földindulás, de Isten nem volt ebben. Aztán azt mondja az ige, hogy tűz jött ki, de abban sem volt Isten. És aztán végül azt mondja, hogy jött egy szelíd hang, amikor Isten megszólította a prófétát. És számomra azért fontos ez a történet, egy kicsit tanít bennünket, vagy taníthat bennünket arra, hogy megérthessük a természetet, Istennek a csodáját, ezt a teremtett világot, mert azt mondja Isten ígéje, hogy nem volt benne. Az Úr előtt jött, de nem volt benne. Vagyis azt akarja mondani, hogy Istennek van hatalma ezeket az erőket mozgósítani. Istennek van hatalma arra, hogy tüzet bocsásson. Van hatalma arra, hogy szeleket mozdítson meg. Mint ahogy Jónás történetében is olvasunk. De balgatagok lennénk akkor, hogyha mindig azt keresnénk, hogy akkor Isten ezt most miért adta. És itt lehet megkérdezni, hogy miért voltak ezek a hurrikánok. Nem tudjuk. És még az is lehet, hogy Isten valakinek ezen keresztül szólt, de hogy mindig keressük ezekben a dolgokban az Isten kezét, az egy rossz elgondolás. Amikor Jézushoz jönnek emberek, és azt a kérdést teszik fel nekik, hogy vajon mi volt az oka, hogy Siloámba szakadt ez a torony, és magá alá temetett embereket, hogy vajon ezek az emberek bűnösebbek voltak, mint a többiek. És persze, hogy ott van az emberben a kérdés, hogy miért kellett ennek leszakadnia? Mi volt ott az oka ennek az egésznek? És Jézus pedig nagyon világosan beszél arról, hogy ne lássátok ti ebben a végzetet. A Vagy ne gondoljátok azt, hogy Isten ilyen módon akar beleszólni a történésekbe, hogy ilyen módon, direkt módon adja ezeket a dolgokat minden egyes esetben. Hanem azt mondja nekik, hogy hát ha ezt láttátok, akkor gondoljatok arra, hogy keressétek az Istennel való kapcsolatot, hogy ti is, ha esetleg valami nehéz helyzetbe kerültök, akkor így ne járjatok, hogy ne felkészületlenül kelljen elmenni erről a világról. Vagyis Isten arra akarja a figyelmünket fordítani ezeken a dolgokon keresztül, hogy mennyire sérülékenyek vagyunk mi. És hogy nem is gondoljuk azt, hogy mi, akik azt gondoljuk magunkról, hogy mindent el tudunk érni, mindent meg tudunk cselekedni, minden fölött van hatalmunk, mert sokszor így gondolkodik az ember, hogy nem is hiszik el, hogy egyetlen egy kis dolog mindent felülírhat. És valahogy ezt akarja a mai Zsoltár vers is elénk állítani, amikor azt mondja, hogy mindenek szemei tereád vigyáznak. Talán egy kicsit felkiáltó jellel is mondhatnánk ezt, hogy tehát figyeljetek Istenre. Figyeljetek Istenre, mert őtőle jön a szabadulás, mert ő tudja megadni nekünk mindazt, amire szükségünk van. Isten megadott eledelüket, és ez az eledel nem csak a kenyér, nem csak a testünknek a táplálásáról szól, hanem ő ad meg mindent, ami az élethez szükséges, és mi nem figyelünk rá. Hozzá meneküljetek, ő rá figyeljetek. Tehát nem gondolhatjuk, hogy Isten ilyen módon szól bele mindig a természetbe. Viszont azt is látni kell, és a hívő embernek arra is figyelni kell, hogy vajon miért van mindig az életemben olyan dolog, ami mindent összekuszál. És nem beszélek arról, hogy nem azt akarom mondani, hogy most mindig az ember életében jönnek ilyen hatalmas, megrázkódtató dolgok, de hogy az igében azt látjuk, hogy igenis Isten időnként éppen a természetet szólítja fel arra, hogy bennünket megállásra késztessen. Vagy belenyúl a életünkbe azért, hogy megállásra késztessen. És erről is nagyon sok történet van. Ha csak a 10 csapásnak a történetét olvassuk, akkor azt láthatjuk, hogy Isten egyszer csak beleszól a fáraó életébe, mert nem akarja azt, amit Isten eltervezett. Ellene áll Isten akaratának, és jönnek a csapások. És ezt is Isten hozza. Ott egyértelműen beszél Isten igéje arról, hogy Isten hozta. És jöttek a csapások sorban. Tehát át kell nekünk gondolni azt, hogy miért történhet a mi életünkben. És ez mind arra bátorít, hogy nézzünk rá, hogy menjünk oda ő hozzá. És lássuk meg az ő terveit és akaratát. Igen, valaki... Amikor Isten hatalmáról beszélünk, Isten rettenetes voltát és hatalmát látja. És mit olvasunk itt, hogy Dávid pedig egészen másképpen látja ezeket a dolgokat. Mert én a te nagyságos dolgaidat hirdetem. Vajon akkor, amikor a teremtett világot nézzük, vagy azokat a történéseket, amelyek a mi életünkben vannak, azok vajon bennünket megrémítenek, vagy inkább azt mondhatjuk, hogy ez is bizonyítja a számunkra azt, hogy Isten hatalmas, és bátran nézhetek ő rá. Ami engem sokszor elgondolkoztat ezzel kapcsolatban, az Isten hatalmával és az ő erejével kapcsolatban az, hogy Milyen érdekes dolog arra gondolni, hogy az, amitől mi rettegünk, akár a széltől, vagy azoktól a természeti törvényektől, amelyek befolyásolják a mi életünket, azok, hogyha Isten szól, akkor hallgatnak rá. Olyan megdöbbentő dolog azt olvasni, hogy Isten szól, és Isten szelet bocsát a tengerre. A szél az engedelmeskedik. Van egy Zsoltár, a 19. Zsoltár, és az első verse így hangzik, hogy az egek beszélik Isten dicsőségét és kezeinek munkáját, hirdeti az égboltozat. Hogy a teremtett világ és a természeti törvények, azok Isten hatalmát mutatják meg. Vagy azt mondhatjuk, hogy az ő szavára engednek ezek a természeti törvények, ezek a természeti jelenségek. Isten szól, és ketté választja a Vöröstengert. Az a szél, ami jön, képes arra, hogy szétválassza a tenget. Képzeljük csak el, hogy micsoda erő tollódik ott föl. Mi az az erő, amihez képes megcselekedni, és Isten szól, és húj a szél, és képes elmozdítani. Éppen nemrég hallottuk mi is azt, éppen Magyarországon történt, hogy a Balatonban elfogyott a víz az északi, vagy a déli parton, most hirtelen kicsit összezavarodtam, de hogy olyan szél volt, hogy az egyik parton kiáradt a Balaton, a másik parton pedig egyszerűen azt vették észre, hogy eltűnt a folyó, vagy a tó beljebb ment. Mert azt fel tudjuk fogni, hogy a folyók azok apadnak, meg áradnak, de számomra ez olyan megdöbbentő volt olvasva, és ez nemrég történt, hogy a szél elfújta a vizet a Balatonban. És most egy kicsit problémá vagyok, mert nem emlékszem, hogy déli partról vagy az északi partról fújt a másik szélre, de hogy ez megtörtént is itt. Hát ez az ember nem is érti, hogy egyszer csak Isten cselekszik. És Isten szavára hallgat ez a teremtett világ. És számukra nem kérdés az, hogy ők engedelmeskedjenek, hanem az ő hatalmáról tesz bizonyságot, és hirdeti az ő dicsőségét, mert elismerik az ő hatalmát. És arra gondoltam, hogy vajon mi emberek elismerjük-e az ő hatalmát? Mi emberek látjuk-e az ő hatalmát? A teremtett világ, amitől félünk és rettegünk, amelynek következményei képesek egyik napról a másikra az életünk minőségét megváltoztatni. Ezek a természeti törvények hallgatnak Isten szavára, mi pedig nem hallgatunk az Isten szavára. Mi pedig nem bízunk ő benne, hogy milyen megdöbbentő az Isten, vagy az emberi felfúvalkodottság. Hogy mi pedig teljesen eltoljuk magunktól az Istent. Dacolunk Isten hatalmával és akaratával. Dávid meg azt mondja, hogy én mindezeket látva a nagy csodáidról teszek bizonyságot. Mi melyik csoportba tartozunk? Akik rettegünk attól, hogy Isten valami nagy dolgot, vagy fájdalmas dolgot tesz a mi életünkben, vagy azok közé tartozunk, akik, amikor látjuk ezeket a dolgokat, akkor bizonyságot teszünk az ő hatalmáról. Istennek van hatalma mindenek fölött. És Dávid arról beszél, hogy nekünk ilyen Istenünk van. Én őt dicsőítem, aki képes mindent megváltoztatni. Emlékezzünk csak a tanítványokra, akik úgy meglepődtek, vagy nem is tudok szavakat találni rá, hogy mit éreztek akkor, amikor mentek át a tavon, és jött a hatalmas vihar, és nem bírtak felette győzelmet aratni, nemhogy a vihart nem tudták lecsendesíteni, a hajót sem bírták tartani, és amikor szóltak Jézusnak, Jézus fölállt, intett a szélnek, és a következő pillanatban lecsendesedett. És akkor elgondolkodtak, és még föl is teszik a kérdést, kicsoda ez, hogy még a szeleknek is parancsol. Szóval, hogy milyen nagy dolog ez, hogy Isten ilyen nagy dolgokat képes elvégezni. Amitől retteghetünk, de amelyet, ha látunk, akkor az a bizonyosság tölteti be a szívünket, hogy hát miért ne tekintenék arra az Istenre? Miért nem nézzek én arra az Istenre? Miért nem engedelmeskedek én annak az Istennek, aki ilyen dolgokat tud cselekedni? Aki az én életemnek az ura, és aki képes a szeleket megmozgatni, aki képes lecsendesíteni a habokat, aki olyan nagy dolgokra képes, hát miért ne tenném én le ennek az Istennek a kezébe az én életemet? És miért ne engedelmeskednék neki? Amikor a zsoltáríró azt mondja, hogy mindenek szemei tereád vigyáznak, és te megadod eledelüket, akkor arról beszél, hogy bár ez lenne igaz az én életemre is, merek bízni ő benne, megbízni az ő hűségébe, megbízni az ő erejébe, és teljesen oda tenni az én életemet az ő kezébe. Testvérek, visszatérve az alap gondolatunkra, amikor elkezdtem és mondtam, hogy nagy Istenem, ha nézem a világot, melyet teremtett, szent legyen szemed. Vajon amikor látom ezt a világot, amikor látom Istennek hatalmát az életemben, akkor én mely táborba tartozom? Azon táborba, aki mindezeket látva rettenetes voltot, hatalmát beszélem, vagyis rettegek mindentől, ami jön, félek mindentől, amely idegen, és amely egyik pillanatra a másikra fel tudná borítani, vagy fel tudja borítani az életemet, mert nem bízok benne, mert csak a félelmet látom, vagy a félelmetességet, vagy azok közé, akik közé Dávid is tartozik, aki mindezeket látva, mindezeket megtapasztalva nem tud más tenni, de én a te nagyságos dolgaidat hirdetem. És nem csak azt, hogy ez lehetséges, hanem azt is, hogy abban az Istenben bízni, aki ilyen módon van jelen a világban, aki teremtette ezt a világot, az a legbölcsebb dolog. És te ilyen ember vagy? Te ezek közé tartozol? Ó, bár adná az Isten, hogy eljussak idáig. Eljussunk mindannyian idáig. Mindenki szemei ő rá vigyázzanak, mert ő megadja a mi eledelünket. Ő elhalmoz bennünket, hűséggel elhalmoz az ő szeretetével, ha bízunk benne, ha teljes szívvel ráhagyatkozunk. Adja Isten, hogy Dávid bizonyságtétele a miénk is lehessen, és Isten áldja meg így a mi életünket. Amen.